Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják! A házasság hete kapcsán beszélgettünk az elmúlt időszakban a szerelemről, a bizalomról, a párkapcsolatok indulásáról, és persze a végéről, aztán beszélgettünk arról is, hogy milyen vegyes házasságban élni, ahol másik országból származnak a felek, sőt még akár más nyelvet is beszélnek. Most viszont arról beszélgetünk, amiről a romantikus filmek egy szót sem ejtenek, ez pedig nem más, mint az esküvő utáni élet. Az a nem mindegy, fogalmazhatnánk úgy is, hogy mi van az esküvőn túl, mi történik a szürke hétköznapokban, hogyan kell megőrizni azt a bizonyos lángot, a tüzet a házasságban. Akivel a válaszokat keressük, Király Enikő, párkapcsolati és önismereti specialista. Szia Enikő, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nagyon szép kis titulusod van, mert hogy párkapcsolat, és ami nekem nagyon tetszik, hogy önismereti specialista.
Így van.
Ugye, hogy mennyire összefügg a kettő?
Gyakorlatilag önismeret nélkül nem létezik párkapcsolat, tehát ugye az a legfontosabb, hogy, vagyis az lenne a legfontosabb, hogy mindenki először az önismereti úton induljon el. Sajnos ez a lépés szokott kimaradni, és később, amikor már egy párkapcsolatba jönnek a gondok, problémák, akkor kezdenek el önismerettel foglalkozni, és utána értik meg azt, hogy mi volt a gyökere a kapcsolatuk problémájának, illetve hogy mi az, amit kellene tenni annak érdekében, hogy vissza tudjanak találni egymáshoz, ha egyáltalán tényleg valóban van közös útjuk, mert olyan is van, hogy nincsen, és akkor azt is el kell fogadni.
Mikor kezdjük el megismerni önmagunkat? Olyan bagatellnek tűnik ez a kérdés, hát ki ismerné magát a legjobban, ha nem saját magunk. Na de ez viszont nincs így.
Nincs így, abszolút nincs így általában. Akkor kezdjük el megismerni magunkat, amikor valami nagyobb krízis történik az életünkbe, vagy mondjuk ezek az állandó körforgások, ugyanabban a helyzetbe kerülünk bele, ugyanolyan típusú társat vonzunk, tehát ugyanazok a nehézségek ismétlődnek az életünkbe, és akkor ugye kétségbe esünk, és keressük a kiutat, keressük a megoldást, szakembereket, tanácsokat valakitől, és akkor nyilván arra az útra terelnek, hogy meg kéne ismerni önmagunkat, mert anélkül nem fog működni semmi.
Mennyire cél az igazság kimondás a saját magunk felé? Most ugye mosolyogsz, de talán ez a legnehezebb. Sokan elmondjuk, hogy hát én ismerem magam, hát én tudom, hogy milyen vagyok, de kívülről soha nem látjuk magunkat, és az igazság beismerése, vagy ha azt kimondják nekünk, akkor az borzasztóan tud fájni.
Igen,
de ez
igen.
Miért van így?
Nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ki milyen szinten helyezkedik el. Na most ez soha nem egy pejoratív dolog, amikor azt mondjuk, hogy valaki alacsonyabb szinten, mert ő neki ott kell tartózkodnia. Egyszerűen annyi megélése volt, annyira vett még csak részt mondjuk önfejlesztésbe, önismereti utat, még csak most kezdi el, és gyakorlatilag... Hogyha nem mélyül bele ezekbe a dolgokba, és nem keresi meg a gyökér problémát, akkor igazából akkor fog rájönni mindezekre, a nagy igazságokra, amikor valaki, mondjuk egy terapeuta szembesíti őt ezekkel, de ahhoz a megfelelő szinten kell tudni tartózkodni, hogy az be is tudja fogadni. Egyébként nekem ezzel kapcsolatban nincsenek rossz tapasztalataim, tehát nagyon nem mindegy, hogy az a terapeuta hogyan tálalja azt az információt. Mert hogyha az szépen, finoman, helyesen van tálalva, vagy esetleg apránként, akkor az azért elfogadható. Nyilván vannak kivételek, amikor nagyon magas az ego, egy nagyon komoly makacság, vagy tényleg egy nagyon alacsony szint, aki nem is nagyon olvas, nem is nagyon tájékozódik önfejlesztéssel kapcsolatban, ott egy kicsit nehezebb a dolog.
De az őszinteség az egy út? Mondok egy teljesen hétköznapi példát, nem nevesítve a történetet, bárki, még csak nemet sem mondok, hogy férfi vagy nő, kirak posztol magáról egy, lehet az videó, fotó, bármi. Röpülnek rá a lájkok. Csodálatos vagy. Ma még gyönyörű vagy, mint te, de holnaphoz, most még ilyen szépnek sosem láttalak. De kívülállóként én azt látom, hogy de hát mindenki hazudik neki. Nem énekel jól, nem táncol jól, nem áll neki jól az a ruha, és nem csinos, és nem jó a smink, vagy a haj, de ez lehet férfi, hogy hú, de jól nézel ki ma, tehát nem. Ilyenkor miért hazudnak neki, miért hazudik magáról, miért gondolja, hogy jó, ha ne, vagy érted, hogy hova akarok kiukadni, hogy ez mitől ilyen álságos ez az egész?
Ez az egész online, meg internetes világ, ez egy nagyon nehéz terep. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat rontotta az emberi kapcsolatokat.
Meg az önismeret,
Igen, abszolút. Tehát én, ha tehetném, biztos megszüntetném, de hát ugye ez már valahol egy ilyen elvárás. A lájkok, a dicséretek, teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem, ezt várják el. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy...
De ez akkor is így vannak ezek az elismerő szavak. Tudod, hogy még csak alá-fölé rendeltségi viszony sincs. Nem lenne szükséges dicsérni azt, ami nem jó. Most ez persze fordítva is így van, hogy ami meg jó, arra meg sokan azt mondják, mert gyűlölködni is nagyon imádunk, tehát ez tényleg ez egy ilyen speciális szokás, hogy gyűlölni talán még jobban, akkor is, amikor nem indokolt, de akkor is képesek vagyunk valamire azt mondani, hogy hú, de azt, ami ilyen fantasztikus, de hát nem az. Hát tudjuk, és az, aki oda teszi azt a lájkot, és pontosan tudom mondjuk akár én is, de te is, mindenki tud ilyen példát mondani, hogy nem azt gondolja.
Azért a mai világban az igazság kimondását azt a legtöbb ember nem szereti. Tehát, hogy inkább a ferdítést, és inkább a... Nem szeretem ezt a szót használni, hogy hazugságot, de valójában...
Hogy oda teszem, nem tehát, fáj, megyek tovább?
Igen, ennyi. Tehát a másik az, hogy azért nagyon sok ember, aki kiteszi magát, és sokszor és várja ugye a dicséretet, ott többnyire meghúzódik egy önértékelési probléma, és valahol abból él, és létezik, hogy őt lájkolják, és dicsérik, és nagyon-nagyon fontos neki a külső visszajelzés. Tehát anélkül éhezik gyakorlatilag, tehát muszáj neki.
Igen, ez önbecsapás is, és mások által.
Abszolút.
És egy elképzelt valóság.
Igen, így van.
Hol kezdődik akkor ebben az önismeret? Hogyan lehet ezen javítani?
Igen, igen. Tehát ugye itt ez még nagyon csekély, amikor valaki így működik.
Meg ártalmatlan. Tehát,
hogy... Persze, persze. Hát általában ez tényleg ott kezdődik, amikor valami nagyobb probléma van az ember életében, és nem találja a kiutat. Tehát próbál menni jobbra-balra segítségért, nem sikerül megoldani, vagy ő maga próbálja megoldani, és nem sikerül, és aztán az élet már tényleg rávezeti, hogyha nem figyel befele, és nem keresi meg azoknak a problémáknak a gyökerét, nem fog megoldódni. Tehát egyszer az élet ugye benyújtja a számlát. Tehát nincs olyan, hogy például felhívnak, hogy akkor oldjam meg én. Kifizeti a konzultációt, semmi baj, csak oldjam meg én. Tehát a munka részét azt már nem szeretnék beletenni, pedig pont ez a lényeg. Nincs varázspálca. Tehát ez nagyon fontos, hogy nincs, hogy elmegyünk valakihez, megsuhint, és holnapra megoldódik. Hanem feltárjuk a probléma gyökerét, meg kell érteni, és el kell indulni azon az úton, hogy én arra nap mint nap figyeljek tudatosan, hogy hogyan működtem előtte, miket követtem el, és hogy hogyan változtassak, ezt figyelni kell, tehát tudatosnak kell lenni rá utána.
Akkor gyakorlatilag ez egy folyamat, amit csak mi tudunk elindítani, mi tudunk ezen változtatni, akkor azt lehet mondani, hogy először a kompenzációval kezdődik, boldogságkereséssel, nem tudom, valaki elkezd újra dohányozni, piálni, zugivó lesz, elkezd fodrászhoz menni hetente, meg műkörmöshöz, meg nem tudom, de attól még nem lesz boldog.
Ez így van, a mai világban meg főleg, tehát ugye a külsőségek habzsolása gyakorlatilag, mert hát ugye mindenhova ki kell plakátolni mindent, aztán mi pedig, aki ebben a szakmában vagyunk, mi pedig látjuk a valóságot.
Ti romokat takarítotok, lehet mondani egyébként? Mert azt mondtad, hogy ki kell rakni, és valamit kell mutatni, de miért kell egyébként?
Mert nagyon sokan úgy gondolják, én nem így gondolom, de nagyon sokan így gondolják, és igen, a legtöbb esetben mögötte azért elég romos a helyzet. Tehát, hogy amikor már tényleg belemegyünk a mélységekbe valakivel, ott azért már ő is érzi, hogy elérzékenyül, kicsit fáj, kicsit rossz szembesülni azokkal, amikről beszélünk, de ez ugyanolyan, mint egy seb. Tehát először lehet, elvágjuk a kezünket, vérzik, leragasztjuk egy raktapasszal. Tehát ugye akkor takargatja az ember, belekezd ebbe, abba a kapcsolat, amiket mondtál. Egy idő után viszont ez nem működik, tehát azt a raktapaszt azt le kell tépni, mert különben nem tud begyógyulni a seb. De ha letépjük, akkor először újra vérezni kezd. Tehát felszakítjuk azokat a fájdalmakat, amiket ő próbált el takargatni, De miután felszakítottuk, meg is oldjuk, és utána már nem kell a raktapaszt visszatenni rá, csak ezen a folyamaton végig kell menni, hogy először felszakad, és az egy kicsit fájni fog, azt ki kell bírni, és akkor utána jó lesz.
Nektek mi a tapasztalatotok a szakmán belül, hogy sokkal több a menekülő ember? A beletörődő? Nem tudom, nyilván ennek nagyon-nagyon sokféle olvasata van. Valaki leél úgy egy életet, hogy gyakorlatilag boldogtalan. Van a menekülő, valaki félrelép, valaki becsukja inkább a szemét, nem akar róla tudomást, mert rengeteg, de a probléma az mindenhol ugyanaz. A boldogtalanság.
Igen, abszolút. A menekülés miből? Mi az, amire?
Hát például a párkapcsolatban, tehát a menekülésre például arra mondom, hogy elkezd koncertre járni az, de most nem komoly zenei koncertre, hanem tombolok a nem tudom hol, 15 éven keresztül nem tombolt egyébként sehol, mondtam egy példát. Ami önmagában nem lenne baj, ha ilyen személyiség lenne valaki, és még 15 év alatt is ugyanígy csinálta volna. Mondok például egy ilyen példát.
Tehát menekülés a problémák megoldása elől?
Mert ettől még nem oldódik meg.
Nem, ilyen. Persze.
Tehát ez olyan, mint ha valakinek mondjuk nem tudja kifizetni a csekkeket, és akkor elkezd inni. Beton részegre issza magát, másnap fel kell, fáj a feje, rosszul érzi magát, elívott nem tudom x ezer forintot, de attól még a csekk nincsen kifizetve.
Igen, de ez... nagyban személyiség kérdése. Tehát születésünk pillanatától, és annak nincsen köze az anyától, apától hozott dolgokhoz, tehát születésünk pillanatától hozunk különböző elakadásokat a személyiségünkbe, amiben látjuk, hogy milyen hajlamok vannak bennünk. Tehát lehet hajlam az alkoholra, lehet hajlam a félrelépésre, lehet hajlam egy kapcsolatfüggőségre, a túlszeretésre, az áldozati típusú viselkedésre.
A megmentő,
illetve ott van sajnos ott van a bántalmazó, a narcisztikus kapcsolatok és egyebek. Tehát, hogy attól függ, hogy mi van belül, azt fogjuk aktiválni. Tehát, hogy abba fog menekülni valaki, ami benne van a személyiségében. Amikor ezt feltárjuk, akkor már látjuk, hogy miért menekült az italba, miért menekült egy hármas kapcsolódásba, vagy szóval, hogy olyankor már mindenki derül, ezeket mind feltárjuk.
Miért mindig a másikban keressük a hibát? Megmondom őszintén, hogy még mielőtt beszélgetünk, rámentem egy-két ilyen Facebook oldal, ahol ilyen nyilván nem valós cikkek, hanem ír az újságíró egy cikket, hogy ez történt a Józsival, meg a Jancsi, vagy a Juliskával, meg a nem tudom, és akkor leírja, hogy mert ez narcisztikus, az meg ezt csinálta, azt csinálta. Elolvasom a kommenteket, és döbbenetes látni azt, hogy a kommentek 90%-ában az, hogy igen, mert én is hogy szerettem, mindent megtettem érte, igen, és elment, megcsalt, és így végigolvasom, és nagyon ritkán találni olyat, hogy valaki azt írná le, hogy mondjuk egy ilyen cikk kapcsolat, hogy elrontottam.
Nincsen önismeret. Egyszerűen annyira nincs önismeret, és annyira nem is tudják sokan, hogy ez lenne az első lépcső. A másik pedig az, amit említettem, hogy ki milyen szinten van, ahol már van egy kicsi önismeret. Vagy
egy, az nem kommentel oda, ahol
igen,
van
ilyen önismeret. Vagy egy jobban tájékozott ember, egy picikét mondjuk tanultabb, jobban olvasott, kevésbé követi el ezeket a hibákat, hogy oda nyomja a bélyegeket.
Szerinted mennyire károsak mondjuk az ilyen jellegű cikkek például, vagy az ilyen jellegű, tehát én azt gondolom, mint hogy most itt ülünk, beszélni kell a problémáról, abszett. De nem mindegy, hogy hogyan, meg nem mindegy az út.
Károsak, mert gyakorlatilag ezzel még több ember követi el ugyanezt. Tehát ő is úgy gondolja, akkor biztos így van.
Tehát meg vagyok győzve arról, hogy nem én vagyok a hibás, mert az narcisztikus volt, mert 15-en még ezt mondják rajtam kívül.
Igen, és a lényeg az, hogy amikor két embernek mondjuk elkészítem ezt a személyiség térképét, ebbe az a nagyon jó, hogy kiderül, hogy ki a narcisztikus, mert ugye a narcisztikus fél a legtöbb esetben, sőt, mindig megfordítja a dolgokat. Tehát az áldozat lesz a hibás, ugye projektál, tehát hogy kivetít mindent az áldozatára, őt befeketíti, na most ezt nagyon sok mindenki előtt meg tudja tenni, csak a személyiség térképpel nem tudja megcsinálni, a szakembereket is átverik sajnos, és félrevezetik, viszont a személyiségben ott látszik, hogy kiben mi lakozik, és nem tud félrevezetni. Nagyon sok olyan konzultáció van, amikor feltárom, hogy mi a helyzet, ő befeketítette az áldozatot, általában a hölgyeket, és aztán én vagyok az, aki szembesíti az urat vagy az urakat azzal, mondjuk egy bántalmazó kapcsolatnál, hogy ez sajnos itt ez nem igaz, és akkor két verzió van. Vagy fel tud jönni arra a szintre, hogy marad, és végigcsinálja, szerencsére ilyen is van, de azért az is előfordul, hogy akkor egyből a párját is lebeszéli a konzultációról. Miért? Hát ugye akkor elveszíteni a forrását, az áldozatát, mert ha öntudatra ébred az áldozat, elkezd fejlődni, akkor már nem lesz a tápláléka a narcisztikusnak, és tönkre megy a játéka a bántalmazó félnek. Tehát nem engedi fejlődni.
Hogyan néz ki egy ilyen személyiség térkép? Mindig két ember kell hozzá?
Nem. Tehát, hogy ez egy önismereti út elsősorban, tehát akár egy ember is ugye igénybe veheti csak a saját maga személyiségét illetően. Párkapcsolatnál annyi a különbség, hogy ott mind a két félnek elkészítem, és akkor abból a dinamikából, a kettőjük személyiségének a dinamikájából, mert gyakorlatilag az egész kapcsolat látszik. Ki mit működtet, miket működtet hibásan, mik az adottságai.
Őszinték veled ilyenkor?
Nem kell, hogy őszinték legyenek, pont ez a lényege a személyiségtérképnek, mert azt is látom, hogyha nem őszinték. És ott szoktak teljesen ledöbbenni, mert aki esetleg olyan típus, hogy egy kicsit bepróbálkozik a ferdítéssel, egy másodperc alatt látja, hogy már fent van a keze képletesen, mert látja, hogy ez nem működik. Tehát látom.
De ez hogyan derül ki? Mi át? Tehát mondjuk az egyik azt mondja, hogy minden házi munkát én csinálok, a másik azt mondja, hogy én csinálok minden házi munkát, akkor ezt hogy rakod össze, most melyik mond igazat? Igen.
Én nem a történetek igazságtartamára gondoltam, amit ők elmesélnek, hanem amit a személyiségből feltárok. Tehát egyrészt látszik a hazugságra való hajlam is, látszik mondjuk a birtoklási vágy, a féltékenység, szóval gyakorlatilag minden, amit egy ember el tud követni. Látszik, hogy működik. Miket követel, min kellene javítania, és akkor már azért úgy szinte egyértelmű, hogy a mondandójába is.
Ilyenkor ők egyszerre vannak nád, vagy külön-külön? Tehát külön. Pont ettől ez a lényeg, mert jó, akkor most már megértettem, hogy mi a lényege, mert hogyha együtt ülnek ott, akkor valaki megint csak rátelepszik a másikra, vagy elnyomja a férfi a nőt, vagy a nő a férfit, most ez mindegy, mert azért az oda-vissza is előfordulhat.
Én igazából rettenetesen meg szoktam lepődni, amikor jelentkeznek konzultációra, és mondjuk azt mondják, hogy jártunk párosan, párterápiára, vagy ide-oda, és mindenhova párosan, akkor sosem értem, hogy ez hogyan működött, hiszen az egésznek a lényege az, hogy külön-külön, mind a két féllel először a saját problémáit, a gyökér problémáit, így
nyilván.
Van, azt oldjuk meg, ez az egyik. A másik, ha ott van a párja, soha nem fog tudni olyan 100%-osan megnyílni nekem, mint ahogy akkor tudna, ha egyedül van. Nem szokták az elején megérteni, hogy lesznek olyan kényes pontok, amikor megnézzük a térképet, amit nem biztos, hogy meg... De, ó, hát mi őszinték vagyunk. És akkor kiderül, hogy ezt mégse szerettem volna elmondani. Tehát nem azért, mert titkolózni akarunk, hanem azért, mert itt fel kell dolgozni egy csomó mindent egy embernek. Később lehet, hogy elmondja a párjának, de először szembesülni valamivel, azt egyedül kell. És amikor mindkét félnél megoldottunk mindent, ami a batyuba van, akkor jöhet a párkapcsolati probléma megoldása, de gyakorlatilag mire a párkapcsolati probléma megoldásához érünk, már nem is nagyon van probléma. Mert mind a kettőnél megoldottuk a sajátját, megnéztük a másik félnek a nehézségeit, megértették, hogy ki mit miért csinált, vagy éppen nem csinált, megértették a problémákat, gondokat, tudnak-e hosszú távon együttműködni, nem? De gyakorlatilag a közös konzultáció, mert szinte csak összehangoljuk őket, egy új, tiszta alapra építjük fel a már jól működő kapcsolatot.
Nektek a cél az a kapcsolat miben léte, megmentése, vagy akár ki kell mondani azt, hogy ez nem működik. Tehát, hogy vegyük tudomásul, hogy van olyan, hogy A meg B nem működik. Egyszerűen nem, mert nem működik.
Abszolút ki kell mondani. Tehát, hogy tényleg van olyan, aki mondjuk bepróbálkozik azzal, és könyörök, hogy de ne mondjuk el a párjának, hogy miket látunk, mert akkor ott fogja hagyni, és tehát, hogy ez ugye így nem
akkor
működik.
Akkor minek ment el hozzád?
Így van, igen. Ez egy önbecsapás igazából. Akkor természetesen el kell magyarázni. magyarázni annak a félnek, hogy én ebben nem tudok partner lenni, mert nyilván én hazudni nem fogok senkinek, tehát neki kell eldönteni, hogy elég érette ahhoz, hogy a valós információkkal szembenézzen, mert különben saját magának hazudik. Tehát igen, ki kell mondani. Tehát, hogyha nem mondom ki, akkor gyakorlatilag nem segítettem, mert hogyha ők látom, hogy szét fognak menni, akkor az a valóság, és ez így is szokott lenni, hogyha...
És lehet, hogy fél év múlva, lehet, van, hogy egy év múlva, van, de akkor van. Is az időt veszik
így
el
van,
egymástól. Te hiszel egyébként abban a... Szerintem a házasság intézménye, ez most az én szubjektív véleményem, az egy nagyon klassz dolog. Aztán most valaki vagy egyetért, vagy az mindegy. De mégiscsak szentesít valamit, mégiscsak lerakod a voksod valaki mellett. De amit a bevezetőben is mondtam, hogy ez nagyon szép, de azok a hétköznapok, azok utána kezdenek elszürkölni. Aki azt mondja, nincs így, az hazudik. Magának is. Van-e olyan, hogy holtomiglan, holtodiglan?
Én abszolút hiszek abban, hogy van. Viszont ami nagyon fontos, hogy türelemre, kompromisszumra van szükség, illetve közös fejlődésre. Ha a két fél közül az egyik nem hajlandó ezt a munkát beletenni, hogy közösen fejlődjünk, akkor ez nem fog működni, akkor nem lesz holtomiglan, holtodiglan, ez egészen biztos.
A nagyszüleink idejében, még talán a szüleink idejében is működött ez, de aztán, hogy mi volt a valóság, soha nem fogjuk megtudni. Mert szégyen érzett, nem beszélünk róla, nem válunk el, nem úgy van az. Én nem gondolom azt, hogy a problémák 80 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt ne ugyanazok lettek volna egy párkapcsolatban, mint ma. Az más kérdés, hogy a kölcsönös tiszteletnek akkor talán jobban, meg férfi uralom. Nagyon sok minden változott azóta, de alapvetően szerintem az alapproblémák, a szerelem lanyhulása, a szexuális élet.
Az alapok, igen.
Szerintem az alapok, azok valószínűleg nem változtak. Az más kérdés, hogy nyilván annak idején nem volt válasz, de ennek szerintem inkább ilyen társadalomtudományi okai vannak, nem?
Azért ugye annyira más világot élünk, hogy egy csomó új probléma jött be az életünkbe, amiről nagyszüleink nem is tudtak. Hát annyira fel van gyorsulva a világ, meg ugye a nők szerepe, hogy
ugye karrier... Ugye sem hagyták azt a települést, ahol éltek például egész életükben.
Tehát, hogy nagyon sok mindent nem láttak, nem folytak bele olyan dolgokba, amiben ma a nők is, tehát, hogy keményen dolgoznak, hogy karriert építenek, tehát azért nyilván ez is beleszólt abba, hogy a párkapcsolatok, a házasságok úgy működjenek, ahogy régen, mert azért többségében régen egy nő leginkább otthon volt, és az volt a szerepe, hogy a család körüli a tyúkanyó teendők, a szeretet, a tűz, a láng fenntartása, a gyerekek
otthon,
nevelése,
igen.
Az otthon, így van. Tehát azért ez ma nagyon megváltozott.
Igen, de mégiscsak ahhoz, hogy működjön, aztán lehet, hogy most belőlem ez nem tudom, milyen férfi sovinizmus beszél, nem tudom, tehát szerintem ahhoz talán, hogy működjön, ahhoz igenis szükség van a klasszikus, mondom, az én véleményem, a klasszikus férfi és női szerepekre. És most nem arról beszélek, hogy anyu csak mosogasson, persze, meg gyereket, mert nem erről van szó. Én mindig is mondtam, hogy szerintem az helyes, hogy a nők is ugyanúgy megtalálják a helyüket a társadalomban, stb. Sőt, szükség is van rájuk. De bizonyos szerepeket nem lehet sem a férfiakra ráaggatni, sem a nőkre, mert a férfi mindig férfi marad, a nő mindig nő marad, és pont ettől ilyen szép, ettől alakulnak ki a párkapcsolat, ettől különleges, stb. Hogyan lehet a mai társadalomban megtartani ezeket a szerepeket úgy, hogy ne sérüljön egy párkapcsolat?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az a kapcsolat működik jól, ahol az a két ember meg tud egyezni arról, hogy nekik mi lesz a jó. Ha nekik az a jó, hogy mondjuk egy hölgy otthon marad, és ez mind a kettőjüknek jó, tehát nem a férfi találja ki, hogy a hölgy maradjon otthon, tehát nem egy kényszer ez a hölgynek. Ha mindketten szeretnék, akkor az nekik így jó lesz, és működni fog. De van olyan, aki menni szeretne, aki karriert szeretne, ha ezt a párja támogatja, mindketten ilyen típusok, akkor az is működni fog. Tehát, hogy nem feltétlenül kell egy sémába gondolkodni, mondjuk, ami régen volt. Jó volt nagyon, tehát az a klasszikus szerepek, ezek kellenek, de nem tudjuk már így beszorítani csak ebbe, hanem a két félnek legyen jó, amit ők együtt elképzelnek.
Igen, de az, amit mondasz, az gyakorlatilag arról szól, hogy a párválasztásnál igenis vegyük figyelembe azt, már az elején, már az első pillanatban, akár az első találkozásnál, hogy annak a nőnek, vagy férfinak, most minden, mi a fontos?
Abszolút, igen.
Tehát, hogy akkor hol van a szerelem?
Hát a szerelem az ellen nem tudunk tenni, tehát az, hogyha jön, akkor jön, és akkor utána kell leülni, megbeszélni, hogy szép a szerelem, nagyon, de azért az el fog múlni, át fog alakulni, és hogy az, amit a két ember külön él életet, azt ők hogyan tudják majd összehangolni, mi az, amit tolerálnak egymásnak, mi az, amit csinálhat az egyik, mi az, amit csinálhat a másik. Valójában azért az embernek a szabadságát valamilyen formában azt meg kellene hagyni, mert ott szoktak tönkre menni a kapcsolatok, amikor egyik vagy másik fél elkezdi a birtokló szerepet átvenni. És ott elindul egy lejtőn a kapcsolat. Tehát tényleg a legeslegelején az ismerkedésnél meg kellene beszélnie két embernek, milyen életet szeretne élni, mi az, ami neki belefér, mi az, ami nem fér bele, és akkor nem lenne ennyi válás és probléma.
Akkor, amikor ti beszélgettek, nyilván ugye külön-külön a felekkel, van az a nagyon klasszikus mondás, hogy az ellentétek vonzák egymást, szerintem ez nem igaz, mert ha az ellentétek együtt tudnak működni, akkor nem lennének egymás ellentétei, de mivel egymás ellent, ezért nem tudnak működni. Igen. Amikor te feltérképezel egy ilyen kapcsolatrendszert, akkor ott mi a tendet? Látod, hogy anyu az diszkóba akar menni, apu meg tévét akar nézni. Az a kapcsolat nem fog működni?
Tehát igazából a
most
két...
hosszú távon...
Persze, igen. Persze. Tehát ugye, amit most említettél, tehát én mindig azt nézem, hogy egy élet hosszon át. Nem 5 évig, meg 10 évig, hanem le tudnak-e élni együtt egy életet. Tehát amikor megkérdezik tőlem, hogy ugye együtt fogunk tudni maradni, és működni fog, akkor... Tehát látszik az egyébként, tehát abszolút látszik, hogy élethosszig, vagy még egy pár évig. Na most, mivel ugye mi nem jósolunk, tehát hogy itt világos, nem erről van,
igen,
szó,
igen, igen.
De hogy látszik, hogy kompatibilisek lesznek-e, vagy maradnak-e. Amikor ezt feltérképezem, akkor gyakorlatilag én nem azt látom, hogy az egyik ide vagy oda szeretne menni, hanem milyen típus. Tehát hosszú távon ki...
Mindig azért hozok példát, persze, mert akkor abból egyértelművé válik, igen, hogy milyen típus.
Tehát, hogy kiegészítik-e egymást, tehát ezt úgy kell megnéznem, hogy egyik félnek, másik félnek milyen elakadásai vannak, miben kell fejlődnie. Ahol van egy elakadás, tehát a személyiségünkben több terület van, uh-huh. És amelyiken elakadás van, mondjuk most mondok egy példát, mondjuk tegyük fel, legyen például a kapcsolatfüggőség. Na most, tehát ahol elakadás van, ott annak a személynek ebben az életében, mondjuk így, fejlődnie kell. Tehát azt meg kell oldania, hogy ne legyen függő, ne úgy álljon a másik félhez, hogy birtokolja, stb. És akkor megnézem a másikét, hogy neki hol vannak az elakadásai, és akkor így már látom, hogy működőképes lesz, vagy nem lesz működőképes.
Igen, de az is igaz, hogy folyamatosan változunk. Tehát ez nagyon sok mindenre vonatkozik, mert hogyha megnézte volna valaki a 20 éves énemet, a 30 éves, a 40, szerintem totál más gondoltam a világról, tehát hogy nem tudom, hogy mennyire lehet sematizálni, vagy akár tematizálni valakit, mert hogy egész egyszerűen én magam is tudom, hogy más gondolok most, más gondoltam akkor, amikor nem volt gyerekem, más gondoltam, amikor van egy kisfiam, tehát mindenki igen. Változik. Mindenki változik, és ehhez kellene alkalmazkodni a másik félnek is, hogyha mondjuk hosszú távú kapcsolatról beszélünk.
Egyrészt mindenki változik, másrészt pedig azt mondom, hogy egyáltalán nem. Mert hogy ugye változtatni a legnehezebb magunkon, tehát amikor elkezdjük a közös munkát, ugye, van olyan, aki egyébként pillanatok alatt, és megérti, és már 2 hét alatt akkora változások történnek, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, de van, akinek ez egy sokkal nehezebb folyamat, és általánosságban azt mondhatom, hogy nehéz változtatni magunkon. Mert vannak berögződések, a személyiség...
Mert hogy akarunk-e?
Hogy akarunk-e természetesen.
Mikor azt mondja, én is, hogy vagyok 48 éves, hát most már hova?
Van-e miért? Van-e uh-huh. miért? Van-e valami motiváció? Tehát ugye ezért egy párkapcsolatban egymást kellene motiválni. És amikor van egy konzultáció, akkor azért az mindig arról is szól, hogy tudjuk-e motiválni azt az embert. Nagyon fontos, hogy folyamatosan motiválva legyen, hogy akarja azt az utat járni, hogy fejlődik, és mondjuk a párját is magával húzni azon az úton, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy egyikük hajlandó, a másikuk teljesen elzárkozik. Hát ott teljesen egyértelmű, hogy hosszú távon nem fog működni. Tehát van, aki azt mondja, hogy na hát én ezt aztán biztosan nem.
Sokan teljes tagadásban vannak, de szexuális élet nélkül nem működik a párkapcsolat. Ez egy, tehát nyilván ez egy nagyon tabu téma, és hogy hú, hát erről nem beszélgetünk meg, de hát ez a valóság. Tehát előbb-utóbb valaki vagy félrelép, vagy lelép, hogyha az nem működik. És lehetnek itt, sokszor elmondják a belső értékeket, a belső szép, ez minden nagyon szép, el is mosogat Mariska, meg gyönyörű a leves, meg nagyon finom, de ha nem működik a szexuális élet oda-vissza, akkor annak a kapcsolatnak gyakorlatilag vége van.
Idézőjelbe teszem azt, hogy sláger, de gyakorlatilag minden második konzultáció a hármas kapcsolatokról szól. Tehát házasság, és mellette valamelyik félnek van valakie. Vagy tud róla a házastárs, vagy nem tud róla a házastárs. Nálam abszolút nem tabu téma. Mi a vendégeimmel rengeteget beszélgetünk a szexualitásról, mégpedig azért is, mert van egy olyan terület a személyiségünkbe, amikor feltárjuk, akkor látjuk, van, akinek ott nagyon sok probléma van. Nem tudja megélni, vagy nőként, vagy férfiként teljesen, vagy valami rejtett vágyai vannak, és azt nem adja meg a párja, és akkor bejön a harmadik fél. Tehát, hogy ez egy elég, manapság egy nagyon elterjedt problematika, hogy hárman vannak a történetben, és akkor döntést kell hozni. De ahhoz fejlődni kell.
Nekem ez érdekes, hogy olyanok ismernek, ahol tudja a párja, hogy van, és akkor de miért maradnak együtt? Vagy? Lehet, hogy én vagyok a ügye.
Rengeteg ilyen helyzet. Nem tudják elengedni egymást. Tehát függőségek vannak, aláfölé rendelt viszonyok. Vagy ha azt mondom, hogy anyuka otthon van a két kisgyerekkel, vagy a gyerekekkel, 20 évesen összeházasodtak, most éppen 40, soha nem dolgozott, nem mer kilépni. Tehát tipikus probléma, hogy nem mernek a való világba kilépni, mert hogyan fogom megállni a helyet, hogy kezdem újra az életemet 40 évesen nőként, két gyerekkel is. Tud a szeretőről, de inkább elnézi. És nekem sírdogál a telefonba, tehát, hogy nehéz. Ez így nagyon nehéz, mert tehát, hogy neki kell felfejlődni arra a szintre,
igen,
hogy...
Most bocsánat, én ezt akartam mondani, igen. Most nyilván nem tisztem bárkit is minősíteni, de hát, hogyha azt ő elfogadja...
Így van. Ez egy áldozati szerep gyakorlatilag, hát, amiben akkor
nem
van.
Nem tudom, nekem furcsa. Egyébként milyen problémákkal keresek meg többen téged? Most oké, beszélgettünk itt a szexuális problémákról.
Igen, féltékenység, önértékelési probléma, ez a szerelmi háromszög, ugye... önismereti problémák, tehát hogy nem találja a kiutat, nem tudja, hogy merre, hova. Elindult a kapcsolatuk a lejtőn.
Lehetek nagyon csúnya? Nem, baj, nem az van, hogy nem is akarja megtalálni a kiutat? Mert így kényelmes?
De nagyon sok esetben, persze.
Mert most még az előzőn rugózott itt az anyám, hogy hát, hogy 20 éve vagyok otthon, végül is,
ja,
nem tudom,
igen,
apu eltart,
igen,
végül
igen,
is
igen.
jó, hát nem örülünk, hogy szerető van, de el kéne akkor menni dolgozni.
Így van, ha erről tehát beszélünk, azért, akkor igen.
Értem
igen,
én, de azért igen, valamit igen. saját magadért megtenni kellene igen, ahhoz, hogy...
Igen, nagyon... Nagyon-nagyon kevés, és én nagyon-nagyon becsülöm azt a nőt, aki egy ilyen esetben ki tud állni magáért, és fel tud állni. A másik, ami egy nagyon fontos téma, a gyerekek, tehát mondjuk egy válláskor, vagy éppen nem válás. Nem válunk el, mert a gyerekek megsérülnek. Borzasztóan rossz a kapcsolat, hiába magyarázzuk el, hogy értsék meg azt, hogy a gyerekeknek sokkal jobb, hogyha két szerető felnőttet látnak, anyát, apát, aki boldog esetleg mással, de nem a veszekedéseket, mert akkor a gyerekek is sokkal nagyobb egészségben, nyugalomban nőnek fel. Ezt nehezen lépik meg, és ilyenkor mindig az a probléma, hogy nem akarja elfogadni az illető, hogy ő fél, de a gyerekekre fogja, hogy a gyerekek miatt nem lépek. Tehát rákenik a gyerekekre, hogy azért, hogy ők ne sérüljenek közben, amikor rávilágítunk arra, hogy félsz kilépni. Nem mered meghozni ezt a döntést, igaz? Akkor végül kiderül, hogy igen, ott van a kutya elásva. Csak könnyebb a gyerekekre fogni, hogy ő miattuk nem.
Amikor eltelik így valakinek mondjuk 20 év az életében, így, és akkor keres meg, ott már mit tudsz mondani? Tehát amikor egy 50-es évek végein, 50-es éveinek a végén járó férfi vagy nő elmegy hozzád, hogy olyan nem volt, hát de és ő már 20 éve nem boldog. Hogyan tudsz már segíteni? Tehát őt ki lehet még ebből mozdítani, vagy?
Hát sokszor itt kezdenek új életet az emberek, tehát itt kezdődik a második életük. Az első gyakorlatilag, mert...
Igen, de nem követik el sokan azt a hibát, aztán most lehet, hogy csak én megint most, nem tudom, lehet hülyeséget mondok, hogy vissza akar menni a 20 éves énjeibe, és az meg egy, nem akarok jelzőt mondani, tehát szerintem nem néz ki jól, amikor mondjuk egy 50 pluszos, akkor nem mondok, férfi 20 évesnek akar látszani, mert az meg a szánalmas kategória.
Igen, nem olyan sok ilyesmivel találkozom, tehát hogy inkább arról van szó, hogy ha már valaki van annyira bátor, hogy kilépjen, akkor egyszerűen az a célja, hogy akkor oké, segítsek feldolgozni az elmúlt 20 évet, vagy azt, hogy amit eltervezett, az végül nem sikerült, hogy akkor holtomiglan, holtodiglan, és segítsek olyan erőhöz és olyan információkhoz jutni, amivel újjá tudja építeni magát, és egy új életet tud kezdeni.
Ki az, aki nem tudtok segíteni? Ki az, aki nem lehet? Tehát te látod, 5 perc után látod, hogy itt ez nem fog menni, vagy nekifutsz 5-ször, és 5-ödjére is látod, hogy nem?
Nagyon-nagyon jó az antennám. Tehát, hogy nagyon kevés olyan helyzet van, sőt, tehát amikor úgy hív fel valaki, hogy én nagyon nehéz eset vagyok, ezt el kell mondani, akkor mindig mondom, hogy nincs olyan, hogy nehéz eset.
Meg mindenki nehéz
tehát,
eset,
hogy, persze. Tehát, hogy nincs olyan, hogy nehéz eset. De azt mondom, hogy 100-ból 1, hogyha így valamilyen arányt kellene. Mi az a probléma? Nagyon szerteágazó, tehát ha esetleg valamilyen mentális problémáról van szó, tehát valamilyen pszichés problémáról, bántalmazásról, egy komolyabb önértékelési problémáról, az egy nagyon nehéz dió. Tehát akkor folyamatosan birtokolni akarja a másikat, áldozattá tenni, irányítani, azok nagyon nehéz dolgok. Ez nem oldódik meg 2 hét alatt.
Akkor jóról beszélgessünk. Szerintem mitől működik jól egy házasság?
Hát ugye a legfontosabb az, hogy mindkét fél ismerje önmagát. Ha nem úgy indultak neki a párkapcsolatnak, akkor nagyon jó, ha időben ezt elkapják, és elkezdenek foglalkozni ezzel. Tehát nem úgy megy, mint az autó, hogy beülünk, és akkor nyomjuk a gázpedált, hanem ugye tenni kell érte. Folyamatos figyelem, folyamatos törődés, folyamatos kommunikáció, ez az elcsépelt. Nem fekszünk le úgy, hogy haraggal, de tényleg valóban. Tehát, hogy ez...
Van olyan, aki ezt nem látja? Nem veszi észre?
Abszolút.
Tényleg? Tehát van olyan, aki a párján nem látja, hogy fú, valami
rengeteg,
nagyon nem jó.
Rengeteg. Tehát ugye azért...
Tehát, hogy mondjuk elmegy hozzád, és meglepődik azon, hogy mondjuk anyunak nem jó, vagy apunak nem jó valami?
Abszolút. Abszolút van, hogy abszolút semmit nem értenek egymásból. Mondjuk azért, mert a kommunikáció területén van egy nagyon nagy elakadás. Akár mind a két félnek az a legrosszabb, mert akkor teljesen elbeszélnek egymás mellett. Tehát nem arról szól ilyenkor, hogy nem tudnak beszélni, hanem hogy nem jól mondják el a másiknak az információt, nem értik meg, hogy a másik mit akar. Vagy csenddel büntetik a másikat. Tehát nincsen, nyilván ez már a bántalmazásnak az egyik formája, ez a csendelverés, ezt igazából úgy hívják, de tehát a kommunikációs félreértések azok nagyon gyakoriak, és nem is értik sokszor, hogy a másiknak mi a problémája. Tehát amikor én azt ott feltárom, akkor úristen, hát ez volt? Hát igen. Tehát a másik, amikor valakinek az empátiás készségével van probléma, nincs olyan együttérzés benne, egyszerűen nem tud ráhangolódni úgy a párjára, hogy érezze, hogy legyen mondjuk egy hölgy, aki...
Hogy neki az fontos,
aki
az, vagy...
Hát vagy rejt egy problémát, azt szeretné, hogy észrevegye a párja, de a férfiak nem így működnek, el kell mondani, hogy mi a probléma. De hát nagyon sok nő szeretné, hogy hát a férjem megint nem találta ki, hogy mi a problémám. Tehát, hogy ez ugye...
Talán ha elmondanád, hogy könnyebb.
Így van. De ezeknek mind megvan az oka. Tehát ezt nem csak úgy viccből csinálja az illető, hanem neki ott van valami probléma azon valamelyik területén, és akkor már látjuk, hogy miért teszi ezt. Ha azt megérti, és azt megoldja, akkor ez megszűnik. Tehát, hogy ez a lényeg ennek, hogy megoldjuk.
Jó, hát oldjuk meg. Király Enikő volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.